Köszöntöm a hallgatókat! Mai rovatunkban egy olyan művésznő a vendégem, akit azt hiszem senkinek nem kell bemutatni, minden hallgató számára ismerősen csenghet a neve, ugyanakkor a dalai is, hiszen ha azt mondom, úgy szeretném meghálálni, vagy most kéne abba hagyni, nem leszek sohasem a játékszered, és még sok más csoda dal, akkor biztos vagyok, mindenkinek eszébe jut Kovács Kati neve. Isten hozta, művésznő, örülök, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, szervus, sok szeretettel köszöntlek. Megszoktuk, hogy a zenészek egymás között mindig tegeződnek, ahogy a színészvilágban is normális dolog, hogy tegeződnek az emberek, úgyhogy a hallgatóktól elnézést kérünk. Azt hiszem, veled voltam egyidős, amikor orvosi rendelőben dolgoztam 2 éven keresztül, úgyhogy van némi fogalmam arról, hogy az emberekkel hogy kell bánni, és azt is mondhatnám, hogy amit a rendelőből hoztam, a 2 éves orvosírnok asszisztensként dolgoztam, és amit ott tanultam az emberekről, azt hasznosítom ma a színpadon. Miután saját gyerekem nincsen, de a családom gyerekei állandóan velem voltak, és pontosan tudom, hogy a gyerekeket nem szabad félváró venni, ahogy a betegeket sem, hanem pontosan úgy kell velük bánni, mintha nem értéket akarok mondani, hanem azonos érségű emberek lennének, tehát lelkileg, testileg, ugyanúgy kell bánni a gyerekekkel, ahogy a felnőttekkel, esetleg a sérült gyerekekkel, nem szabad jelezni, hogy bármiféle bajuk lenne, hanem teljes értékű emberként kell kezelni, és ezt megtanultam, mondom, a gyerekeknél, mert ha egy gyerekhez komolyan szólunk, akkor ő komolyan vesz bennünket. De van egy billentyűsünk a zenekarban, a Kovács Feliciano, aki nem tudom miért hihetetlenül jó érzékkel bánik a gyerekekkel, ugyanúgy fog hozzájuk, mint a felnőttekhez, pedig ő nagyon fiatal, a billentyűsünk, az zongoristán, és nagyon komolyan veszik őt a gyereket, és azonnal szót fogadnak, és pár másodperc alatt olyan kontaktust, olyan kapcsolatot tud kiépíteni a gyerekekkel szemben, és mindenkivel szemben, ahogy igazán tiszteletre méltó és irigylésre méltó. Hát csodálni való, ahogy bánik az emberekkel. Úgyhogy nincs egy korhatáshoz kötve, amit az ember megtanul, mondjuk fiatalon, vagy érzéke van hozzá, a felnőttkorban is hasznosíthatja. Tehát egy példa, az Agádi Szilvivel többet beszélgettem, mint a pályatársaimmal, akik jól látnak. Agádi Szilvi egy nagyon okos, intelligens, nagyon tehetséges énekesnő, és nagyon gazdag lelki világában. Pedig pár évvel ezelőtt, amikor találkoztam az Agádi Szilvi nevű kedves kollégámmal, akkor még látta a sziluettemet, tudta, hogy ott vagyok, de a későbbiek folyamán, hát egy csodálatos emlékem van, mondta az Agádi Szilvinek, hogy ha tudnád, milyen jóképű helyes az ő legényed, azóta már férhez is ment hozzá, és azt mondta, hogy képzelem, hogy sose láttam, hogy ez micsoda fájdalom lehet ezt a szülőknek végigélni, és a rokonságnak. Nekünk könnyebb egy pár fél órát beszélgetni az emberekkel, akármilyen bajuk is van, de nem szabad jelezni nekik, hogy bármiféle sérülésük van, akár lelkileg. Na most ez külön dolog. Például hallottam olyan furcsa dolgokat, hogy egy óvónő például nagyon csúnyán bánt egy gyerekkel, tudta, hogy nagyon fél a kukától, és belerakta egy kukába, egy üres szemetes kukába. Most ez a gyerek, ha nem kerül jó pedagógus kézbe, akkor ez a gyerek egész életében sérült lesz. Ezt megfelelően kezelni kell, és erre vannak a szakemberek, hogy a lelki bajokat tudják gyógyítani. A fizikai bajokkal szemben pedig, hát sajnos ott vannak az orvosok, akik azért biztatnak bennünket, de egy biztos, hogy a világ sokkal szebb, mint ahogy azt az ember elképzeli, mert minden pillanatban ott van valamiféle szépség, ami kapaszkodót jelenthet az embereknek. Akár ha tél van, akkor tudjuk, hogy a tél rövides véget ér. Vagy például kifejezetten vannak, akik nagyon szeretik a havazást, a jeges időt. Mondjuk felnőtt fejjel az ember már ritkában örül a télnek, mert inkább a negatívumokat látja. Arra gondolunk, hogy majd könnyebb lesz utazni, vagy könnyebb lesz az embereket viszont látni, megbeszélni dolgokat. Szóval felnőtt fejjel az ember már egy kicsit okosan, de a gyerek az mindig gyerek marad. Én nagyon sajnálom, hogy nincsen gyerekem. Próbálkoztam 20 éven keresztül, hogy legyen gyerekem, de hát ezt hozta a sors nekem. De mit csinálunk, mintha nem vennénk róla tudomást.
Honnan indult önnél a zene szeretete?
Hát erre nagyon könnyű válaszolnom. Apukám nagyon jól énekelt, de ő nem nagyon volt velünk. Édesanyánk nevelt bennünket, hárma vagyunk testvérek, van egy húgom, egy bátyám, és nálunk édesanyám mindig zenét hallgatott. Nem volt igazán tökéletes a hallása, de soha nem szóltunk rá, hogy nem énekel helyesen, vagy hogy más hang nem beszélt. De mindig szólt a zene. Tehát én könnyű erre válaszolnom, anyukámtól kaptam a zene szeretetét, és ő állandóan énekelt, és zene felé irányított bennünket. Érdekes módon a testvéreim, akik szerintem jobb zenei memóriával rendelkeznek, meg érzékkel, mint én, de én voltam a legforgalmasabb, és én jutottam el a színpadig. Miközben én nem vagyok igazán színpadra való, mert túlságosan, hogy is mondjam, csak ilyen zárkózott egyéniség lennék, de hiába így hoztam a sorsunk, színpadon vagyok, de édesanyámtól tanultam mindent, és ő volt, aki a Kimit Tudra benevezett engem, úgyhogy tőle indult minden, nagy hálával tartozom neki, de próbáltam is elénekelni ezt a gyönyörű dalt, hogy úgy szeretném meghálálni, de nem csak az én érdemem, a zeneszerző és a szövegíró, elsősorban a Szenes Iván, ő nagyon-nagyon anyaszerető és anya dédelgető volt, és igazság szerint tőle láttam. Ő tudta, hogy én el fogom énekelni, de úgy szeretném meghálálni szépen, mert én legalább annyira szerettem az anyukámat, hát szeretem ma is, és ő pedig minden megtett azért, hogy az anyukája boldog legyen és elégedett, úgyhogy nagyon jó társat találtunk a zeneszerző és a szövegíróval egymásra, amikor ezt oda elénekeltem, de anyukám csodálatos volt. Egyébként mindig ilyen energikus és optimista alkat volt. Hát 91. éves volt, amikor elment, de az utolsó pillanatig nagyon szerettem, hogy énekeltem. Egyszer nagyon-nagyon büszke volt rám, egy televíziós műsorban énekeltem a Honti Hanna kosztümjében, amit kölcsön kaptam az Operaszínháztól. Operettet énekeltem, a Hajmási Péter és a Szilvia belépőjét énekeltem élőben, és anyukám azt mondtam, kislányom, ha te tudsz operettet énekelni, akkor neked ezt kéne énekelni, és akkor miért ordibálsz mindig össze-vissza? Ő a rockos éneklést nem nagyon szerette, meg hát nem is ismerte. Az ő idejében az operett volt a non plus ultrája az éneklésnek és a zenei daraboknak. De nagyon hálás vagyok neki, azt mondta mindig, hogy énekelj nekem vidám dalokat is, nem csak ilyen szomorúakat.
Mindenkinek az életében volt egy mestere, és hát minden énekesnek van egy kedvenc saját dala. Melyik ez a dal Kovács Katinak, és ki volt a mestere az életében, az édesanyján kívül akár?
Rajta kívül nem nagyon volt. Autodidakta módon tanultam énekelni, és soha nem volt énektanárom, senki nem javasolt. De mindig meghallgatom a kollégáim véleményét, mert azért más szemszögből látják a dolgokat, és nem, egyáltalán nem restelem elfogadni a 20-29 vagy 30 éves kollégáim véleményét, és azt mondják, hogy ezt így kellene tenned, meg azt kell elénekelni, akkor szót fogadok. Szóval tulajdonképpen folyamatosan neveljük egymást is, és olyanok vagyunk egy kicsit, mintha ilyen nagy család lennénk, egy nagy zeneiskolába járnánk. De nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, akik azért irányítanak a maguk módján. Végül is az ember maga válogatja meg a dalokat. Én nagyon-nagyon sok ajánlatot kaptam, és sok nagyon komoly dalt énekeltem, és vannak köztük paródiák is, vagy sok szöveget írtam. A Vangelis daltól kezdve a Hol vagy Józsiig, ezeket én követtem el. Az egyik paródia, a másik pedig egy nagyon komoly dal, és nagyon szép. És még a Vangelis mester is gratulált hozzá, amit írtam az 1492-re.
Hogyan születnek a dalok? Kovács Katinán milyen az alkotás folyamata?
Én szövegeket írkálok, nem írom zenét, mert a zenével kapcsolatban az a véleménye, hogy miután a memóriám működik, hogy esetleg egy zenét valahol hallottam, és azt a sajátomnak minősítem. De a szövegeket látom leírva, azok olyanok, mint egy-egy költemény, és azt el tudom bírálni, hogy ez újdonság, vagy nem újdonság. Egyébként a közönségtől függ, mert előadó nincs közönség nélkül. A közönség dönti el mindig, hogy egy dal sláger lesz, vagy nem lesz, vagy elfelejtik, és azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a közönség azért nem foglalkozik minden nap zenével, tehát bizonyos szinten el kell, hogy fogadják mondjuk az én véleményemet is, amikor összeállítom a műsort. Van, amit megkonferálok, hogy ezt az én kedvenét hallgathatják meg, vagy hallgassák meg, de van, amikor a közönség diktál, és azokat éneklem, amiket ők kérnek.
Mit jelent ön számára a zene?
A zene az életem. Ahogy a Máté Péter énekelte az egyik dalában, zene nélkül mit érek én? Mindent. Én csak azzal foglalkozom. Mindent a zene szolgálatába állítok. Igen, a zene, a színpadi munka, a koncertek. Mással nem is nagyon foglalkozom.
Miben érzi otthon magát leginkább? Zene vagy színészet? Mert tudjuk, hogy ezzel is foglalkozik.
Nem, én amikor megkérdezték a színész kollégáim, hogy most színész akarsz lenni, vagy színész leszel, akkor mindig mondtam, hogy nem, én visszamegyek a színpadra énekelni. És volt, aki ezt nagyon helyesre, de emlékszem egyszer, Latinovics Zoltán mondta, hogy most énekes vagy színészként tiszteljük önt. És mondtam neki, hogy én megyek vissza énekelni. Nagyon helyes. Úgyhogy ezt persze humornak szánta, de általában a színész kollégák rendkívül segítőkészek voltak. Nagyon, nagyon szereti azt, hogy én énekes vagyok, és énekes létem le. Elvállaltam egy-egy szerepet, amit nem akartam sohasem, de mindig valaki rábeszélt. A filmrendezők azt mondták, hogy szükségük van erre az egyéniségre, erre a karakterre, ami én vagyok. És végül is hosszas úszolásra vállaltam el minden filmet. Nem bántam meg, mert így nagyon kalandos és szórakoztató volt az életem.
Említette már, hogy azért meghallgatja a fiatal kollégák véleményét, sőt, sokszor abból építkezik. De ugyebár a zene az idők során nagyon sokat változott. Milyen hatással van a mostani Kovács Kati személyiségére a 21. század zenéje? Hogyan látja a mostani dalszövegíróknak a jelenségét? Mi az, ami esetleg hiányzik, mi az, ami igen, még kellene?
Én például a túlzott rappet, ezt a ritmikus művészi beszédet, egy-két dal erejéig meghallgatom, de én azt mondom, hogy végül is nem véletlenül maradtak fönt évszázadokon keresztül Verdi, Puccini dallamos melódiái, mondjuk nem beszélve a nagyon komolyakról, Wagner, Richard Wagner. Ezek a dalok azért olyan remek művek, hogy nem szabad kitörölnünk a múltat, nekünk sem, és a következő generációnak sem szabad el kitörölni, de vannak nagyon tehetséges énekesek, és vannak nagyon jó zenék. A technika óriási változott, amikor régen nem énekeltünk egy hangot tisztán, vagy jól, akkor természetesen meg kellett ismételni. Ma ezt egy gép helyreigazítja, kiküszöböli, és hát itt van a mesterséges intelligencia, amivel sokan élnek, és kreálnak dalokat. Mégis azt mondom, hogy a természetes szép dalamokat, azokat emberek írják, akárhogy is összerakják a mesterséges intelligenciát és a tapasztalatokat, de az ember másképp gondolkodik. Az ember az mindig ember marad, amíg világ a világ. Szükség van az emberi kreativitásra.
Mi a legkedvesebb emléke egy rajongójával kapcsolatban, vagy mi volt Kovács Katinak a kedvenc koncertje, kedvenc fellépési helyszíne, ha van ilyen, hiszen rengeteg van már a művésznő háta mögött.
Hát 500 valahány dalom van, úgyhogy nagyon nehéz választani. A múltkor azt mondtam, hogy igazság szerint azokat a műsorokat szeretem, ahol új dalokkal szerepelnek az új énekesek. Mert emlékszem, hogy mi sem akartuk elfogadni a régiek dalait, hanem magunk irattunk dalt, vagy írtak nekünk, és a mostani énekesekről is az a véleményem, hogy hiába van, hogy csináljuk a fesztivált, ez olyan, mintha egy anyát megkérdeznének, hogy a 4-5 gyereke közül kit szeret a legjobban. Minden szereti. És én is mindent szeretek, ami zene, és nekem tetsző. De mégis az új énekesek akkor bizonyítanak, akkor lesznek igazán elismertek és nagyok, ha maguk énekelnek slágereket. Szóval nagyon szép dolog, hogy éneklik a mi dalainkat, de az ő egyéniségük más igényel, és valószínűleg vannak, akik kinövik ezt a dolgot. Nem tudunk választani igazán, mert a Csináljuk a Fesztivált egy nagyon szórakoztató jó műsor, és a közönség nagyon szereti, de az énekeseknek az a feladatuk, hogy maguknak írjanak dalt, vagy nekik írjanak dalokat, és azáltal legyenek ismertek.
Mik azok az alapkövek, amikre a művésznő építi a baráti kapcsolatait, építette régebben, és esetleg ez miben változott az idők során?
Nem változott az ember egyéniség, az meghatározó a későbbiek folyamán is. Szeretem a komoly embereket, nagyon szeretem a humort. Valaki mondta egyszer, hogy a humorban nem ismerek tréfát. Szóval szeretem azokat az embereknek, akiknek a szavára lehet adni, akik nem hazudoznak. Az egyenes embereket szeretem.
Gyerekkori álma az életével kapcsolatban mi volt?
Nem volt gyerekkori álmom. Én nem tudtam, hogy merre felé építőipari technikumban jelentkeztem, mert építés szerettem volna lenni, de aztán másképp alakult a sorsom. De úgy nem döntöttem el, hogy mi leszek későbbiek folyamán. Egy biztos, hogy a 2 év után, amit eltöltöttem a rendelőben, mint dolgozó, nagyon sokat tanultam az emberekről, az érzékenységükről, a betegségekről, a sérülésükről. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos iskola volt számomra, hogy ezt később átvigyem a színpadra is, hogy az embereket komolyan kell venni. Na most nem arról beszélek, hogy az ember mindig komolykodik, hanem azokat az embereket szeretem most is, és mindig is azokat szerettem, akik állják a szavukat, nem hazudoznak, egyenesen a szememben mondják a véleményüket. Nyilván van diplomácia, ami azt jelenti, hogy nem mindig lehet megmondani mindenkinek, de körül lehet írni, finoman szólva, finoman szépen el lehet mondani a véleményünket, és abból is tanul mindenki. De nem kell letámadni embereket. Komolyan kell venni mindenkit. Ez az én véleményem.
Ennyi színpad után aréna koncertek 2025-ben is június 13-án, ha jól tudom pontosan a dátumot, az MVM Dome-ban lesz koncertje. Honnan ez az erő, ez az elhivatottság? Mert tényleg azt látom, hogy mindenhol a maximumot adja.
Ismétlem, ez nem az én érdemem, hanem kaptam anyukámtól ezt az energiát. Ő volt mindig ilyen örökmozgó. Mindenhova jött velünk előadásra. És tulajdonképpen ez erre a MVM Dome-ban lesz az előadás június 13-án, 25-ben, hogy a kollégáim beszéltek rá. Mert nagyon sok felé énekelek, nagyon sok helyen voltunk. Lenyűgöző, amikor Siófokon szabadtéren énekeltünk 1-2 hete, és több ezer ember volt. Nem fáztunk meg, nem lett semmi bajunk. De a kollégái biztatására vállaltam ezt is el. Szóval én nem vagyok az az alkat, aki igazán szeret színpadon szerepelni, de a kollégáival együtt szívesen vagyok a színpadon.
Mit üzenne a 21. század fiataljainak, ha egy mondatban össze kéne foglalni?
Hát ne adják fel az álmaikat, ha énekesnek érzik magukat, akkor mindenféleképpen próbálkozni kell, és nagyon-nagyon szorgalmasan kell tanulni. A véleményem szerint egy ember soha nincs befejezve műveltségben, tudásban, és még mindig van fejlődnünk ebben a korban is, és főként a fiataloknak azt üzenem, hogy nyugodtan küzdjenek az álmaikért, és szorgalmasan tanulni, nem tudok más mondani. Egy dalt is meg lehet tanulni, sokféleképpen lehet előadni, és egyszer úgyis rájönnek arra, hogy ezt a dalt, amit új dalt kapnak, hogyan kell elénekelni, de ehhez nagyon sok gyakorlás kell.
Mit gondol? A művésznő már megírta élete legnagyobb slágerét. Ha igen, akkor melyik az, ha pedig nem, akkor mi kell ahhoz?
Nem. Mindig várjuk az újabb csodákat. Még mindig nyitott az út, és azt szeretném mondani, hogy haladunk előre. Úgyhogy nincs befejezve, soha senki nincs befejezve tudásszintet illetően. Várjuk mi is a következő dalokat, várjuk a következő műsorokat, miközben éljük az életünket normálisan, emberek közé megyünk, beszélgetünk, nézzük a televíziós műsorokat. Észszerűen szeretnénk élni, hogy ne ragadjon el bennünket a társág, és ne váljunk önmagunk paródiájává.
A művésznő koncertek után jobban szeret elbújni, úgymond, vagy szeret a közösséggel lenni? Melyik kategóriába tartozik?
Nem, becsülöm annyira a rajongókat, hogy lemegyek fotózni, beszélgetünk velük, akár egy órát is rászánok arra, hogy a közösség között, akik műsor után ott maradnak, velük beszélgessek, készítsünk fotókat, kis apró interjúkat. Én kimegyek a közönség közé, igen. Sőt, van olyan dalom, egészen meglepő módon a közösség előtt, vagy velük énekel, és lemegyek a színpadról. Jó, csak egy dalár ennyi, mert különben a hangmérnök megzavarodna, mert a hangosítás az egy külön rendkívül nehéz szakma, és nem mindegy, hogy elmegyek egy hangfal előtt, mert akkor összegerjed minden is csendbong, de szeretem nézni az embereket közelről, szeretek nappal énekelni.
Ha tehetné, mit változtatna a társadalommal kapcsolatban?
Hát mindenki jó indulatú ember lenne az én változatomban, és mindenki jót akarna a másiknak, és a közlekedési szabályokat be kéne tartani, mert nagyon sok rossz vezető van. Úton útfélen találkozunk nagyon jó vezetőkkel, és nagyon rossz vezetőkkel. Tehát be kéne tartani a szabályokat, a szabályok jól vannak megírva, csak ehhez bizonyos morál tartozna, vagy tartozik. Én abszolút szociális ember vagyok, szeretem az embereket, és szeretem az állatokat.
Mit jelent ön számára az ünnep?
Az ünnepek hangulatát különösképpen szeretem. Szeretem a hétvégéket, a szombatot, a vasárnapot. Egy kicsit megváltozik az élet. Mindenki sokkal békésebb, mindenki nyugodtabb. Az ünnepeknek külön hangulata van. Szeretem, ez a konklúzió. Szeretem az ünnepeket.
Milyen 2025-ös évet lát maga előtt? Mik a tervei a jövőre nézve?
Nem voltak soha terveim, mert mindig a lehetőség adódik. A sors engem keresett meg azzal, hogy most itt énekeljek, vagy ott énekeljek, vagy televízióban szerepeljek, vagy filmekben. Várom a kalandokat az életben. Soha nem terveztem semmit igazság szerint, de így is teljes életet éltem. A sors megajándékozott engem egy képességgel, egy bizonyos tehetséggel, de hát nyilván tudomásul veszem én is, hogy múlik az idő, és jönnek a fiatalok, és szurkolok a fiataloknak nagyon is. Hosszú, szép, boldog életük legyen, és rengeteg sikeres dolog legyen. A legjobbakat kívánom mindenkinek.
A lehető legjobbakat kívánom én is önnek, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, a legjobbakat neked is. Köszönöm.
Önök Kovács Katit hallották, én Máté Dilma vagyok, és az új évben is hétről hétre újabb anyaggal várom a kedves hallgatókat, és minden kedves rádióhallgatónak egy sikeres, örömökben gazdag, boldog új évet kívánok!